Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 118. Zsoltár első versét énekeljük el. A 118. Zsoltárunk első versét. A 118. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Testvérek, és a 167. énekünket énekeljük el mindhárom versével. A 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük, az első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk ezen a vasárnapon is, mert jó vagy, mert hatalmas vagy, mert szeretetteljes vagy, és elhalmozol minket, akik olyan sok mindent követünk el ellened, gondolatban is, szóban is, egészen mást téve, mint amit kívánsz, vagy elmulasztva, amit kívánsz, mégis elhalmozol minket ajándékaiddal. Hadd köszönjük meg kegyelmedet, szeretetedet, mely ebben megnyilvánul irántunk. Köszönjük, hogy most is együtt lehetünk, a te igédre figyelhetünk, a legnagyobb kincsre, a legnagyobb ajándékre ebben a világban, hiszen az az igazságnak a beszéde. Köszönjük néked, hogy ezt ragadhatjuk meg hitáltal, és nem kell hazugságokban gyönyörködnünk, hazugságoknak hinnünk, hazugságok után mennünk, hazug embereket követnünk. Köszönjük te néked, hogy te reát figyelhetünk, aki igaz vagy, és igaz beszédű. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a szívünket, mindazzal, amire igazán szükségünk van, taníts minket, szólj hozzánk, munkálkodj a szívünkbe, lelkünkbe, hogy életünk közelebb kerüljön hozzád, és ha közel van, akkor megerősödjünk a veled való kapcsolatban, közösségben. Segíts minket, hogy egyre szentebb élettel tudjunk dicsérni és dicsőíteni téged, egy gyülekezet közösségében is. Magasztalunk téged, Urunk, hogy elcsöndesedhet a szívünk, és hálát adhatunk az elmúlt hétnek minden békességért, öröméért, és kérkedhetünk arra, hogy vigasztald azokat, akik szomorú szívvel jöttek ma is közénk, emlékezve szerettükre. Kérünk azokért, akik erőtlenségektől szenvednek, hogy erősítsd a szívüket, lelküket, életüket. Kérünk arra, hogy te karold föl a kicsinyeket is az imaházunkban. Kérünk, hogy legyél ott köztük is, áld meg a köztük szolgálókat is. És kérünk téged arra, hogy légy jelen mindenhol, ebben az országban és határain túl is, ahol a te igéd ma megszólal, és emberek hozzád jönnek, hogy hallgassák azt. Kérünk, légy jelen ott is, köztük is, és őket is áld meg. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat Krisztusunkért, ami drága, meghal, de föltámadott üdvözítőnkért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Pál apostolnak, a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első levele, 5. részének 18. verséből. Megnevezett helyen ezt olvassuk. Mindenben hálátkat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, augusztus végén az új kenyérért, ilyenkor pedig az új borért adunk hálát. Ez a két dolog, kenyér és a bor, elég ahhoz, hogy egy ember élni tudjon. De ezek önmagukon túlmutatva jelképezik Istennek mindazokat a materiális és lelki természetű ajándékait, melyeket azért ad, hogy testünkben, lelkünkben örömmel tudjunk élni ezen a földön. Mi pedig nem csak kifejezetten a kenyérért és a borért, hanem mindazért a földi és örök életünket biztosító, boldogító, isteni ajándékért, amire ezek még utalnak, ilyenkor hálát adunk Istennek. Nem látjuk természetesnek, hogy mindenünk megvan, ami az élethez és kegyességhez szükséges. Sokkal inkább a kegyelmét, a szeretetét látjuk ebben, mert tudjuk, hogy nem érdemlünk tőle semmit. Ha érdemeink szerint bánna velünk, akkor nem adna nekünk az égvilágon semmit. Nem érdemlünk tőle semmit. De nem az érdemeink szerint, hanem az ő feltétlen szeretete szerint, kegyelme szerint bánik velünk, és ezért ad földi és lelki javakat is. Így módon a kenyérben és a borban, ami az asztalunkra kerül, és mindazokban, amiket ezek még jelképeznek, nem a magunk eredményét látjuk, nem a saját kezünk munkájának az eredményét látjuk csupán, hanem mindenek előtt az ő gondoskodó kegyelmét és szeretetét. Ezért pedig valóban hálát adunk. Nos, egy másik alkalommal hadd beszéljek majd a kenyérről, most engedjétek meg, hogy a borról beszéljek, amiért hálát adunk új bor ünnepe alkalmán. Először hadd beszéljek a borról, mint italról általában néhány dolgot, aztán utána hadd beszéljek a borról, mint jelképről. Mit jelképez a Bibliában, a Szentírásban? A bor először is egy olyan kifejezés, ami a Bibliában nagyon sokszor előfordul. Több mint 200-szor esik szó a Bibliában szőlőről, szőlőskertről, borról, és még az ehhez csatlakozó fogalmakról igazából ez szinte megszámlálhatatlan gyakorisággal fordul elő a Szentírásban. A zsidók, amikor a pusztai vándorlás után először ott álltak Kánaán határán, kiküldték a kémeket, hogy nézzék meg, milyen körülmények vannak a Kánaán földjén, és akkor, amikor visszajöttek a kémek, és jelentést tettek a népnek, akkor hoztak egy hatalmas szőlőfürtöt. De olyan nagy volt, hogy két ember vitte egy rúdon. Akkora nagy szőlő volt. Nem is tudjuk pontosan, hogy hány kiló lehetett az, de egy ember nem bírta elvinni. Legalábbis hosszú távon nem. Tehát ez azt jelenti, hogy Kánaán őslakosai is foglalkoztak már szőlőtermesztéssel. Egyébként, ha a szőlőtermesztés gyökereit vizsgáljuk a történelemben, akkor a legkésőbbi vagy legrégebbi emlékek, amik dokumentálva vannak, Krisztus előtt 3000-re nyúlnak vissza. Egyiptomba vannak olyan falfestmények, ahol olyan emberek láthatók, akik láthatóan szőlő műveléssel foglalkoznak, ténykednek. Ezt csak zárójelbe jegyeztem meg. A bibliai leírásokból kiderül, hogy aztán, amikor a zsidók elfoglalták az ígéret földjét, Kánaán földjét, akkor ott igazán nagy borvidékek alakultak ki. Hebron közelében Eskol völgye, ez az Eskol, annak a jelentés az, hogy szőlőfürt, és a kémek is onnan hozták egyébként ezt a hatalmas szőlőfürtöt, amikor visszajöttek a kémkedésből. De a Biblia megemlékezik Szibmá, Jázér, Hesbón, Samária kialakított szőlős kertjeiről is. Ezeket a szőlős kerteket ültették ilyen domboldalakra, hegyoldalakra, a teraszos műveléssel általában, és ezen kívül pedig a síkságra is ültették ezeket a szőlőket, és a jól gondozott szőlők azok a tulajdonosaiknak, meg ugye az egész népnek ugye nagy büszkeséget okoztak. Büszkék voltak ezekre a dolgokra. Az egyes emberek, ahogy Nábót történetéből tudjuk, az Ószövetségből, ragaszkodtak a saját vagyonukhoz, a saját örökségükhöz. Ugye a királynak különböző gyalázatos módon, pontosabban a király feleségének különböző gyalázatos módon véghez vitt intrikái következtében sikerült ezt a szegény Nábótot megölni, és akkor aztán a Aháb király megszerezte így módon az ő csodálatos szőlejét is. De az életével fizetett Nábót, mert nem akarta az ő büszkeségét, az ő szőlejét, amit ráadásul örökölt az elődeitől, átadni a királynak. A bor fizetőeszköz is volt természetesen. A második krónika könyvében olvassuk, hogy Salamon király, a templom építő, Tírus királyához, Hírámhoz küld követeket, és felkéri, hogy építsék meg a jeruzsálemi templomot, csodálatos salamoni templomot Jeruzsálemben, és a fizetségre térve ezt üzeni: a munkásoknak, favágóknak, szolgáidnak adok 20 000 véka csépelt búzát, 20 000 véka árpát, 20 000 bát bort, és 20 000 bát olajat. Ezt a fizetséget Hírám el is fogadja, visszaüzen: azért most, amely búzát, árpát, olajat, bort ígért az én uram, küldje el szolgáinak. A 20 000 bát bor, erre hívnám föl a figyelmeteket. A bát az egy folyadékmérésre használt űrmérték, a zsidóknál 37 liter, beszorozzuk 20 000-rel, akkor kijön, hogy 740 000 liter, egy hektó a 100 liter, vagyis 7400 hektó bor, így a mai mértékkel, amivel fizetett. Az elég jó kis mennyiség. Az olajból ugyanennyi. A vékából is 20 000 véka árpát, az is ugyanennyi. Azt gabonamérésre használták, de az is egy véka, az 37 liter volt. Tehát nagy összeget fizetett minden szempontból Salamon Hírámnak, Tírus királyának. Azon se csodálkozunk, hogy a régészek Gibeonban egy borászati központot is feltártak, egy olyan föld alatti rendszer tártak föl, nincs mélyen a föld alatt, nem mondható rá egy pince, de mégis a földbe voltak beásva különböző ilyen hatalmas edények, kő vagy cserépedények, amik nyilvánvalóan bortárolására szolgáltak, és azóta megvizsgálták azt, hogy tényleg sikerül-e ott a bort hosszú ideig megőrizni. Csináltak ugyanolyan mélységbe, ugyanolyan edényeket megtöltve borral, ilyen gödröket, lukakat a földbe, és aztán beletették ezeket a boros kannákat, befették azzal, amivel be volt fedve eredetileg, és tökéletes hőmérsékleten tartották ott a bort a régiek, nem romlott meg a mai bor se ugyanott, ugyanazokban a szisztémá szerint tárolva. Tehát ezen se csodálkozunk már. A szőlőfajokról is tudunk egyet mást a Bibliából, tudnélik. Ezek között a legnevezetesebb volt a sórek, amit így nemes venyigének fordít a Biblia. Mózes első könyvének 49. részében olvassuk, hogy áldja Jákob a gyerekeit, és mondja Júdának, hogy ő nemes venyigéhez köti szamara vemhét. Ruháját borban mossa, felöltőjét szőlővérében. Szemei veresek a bortól. Nemes venyige, ez a sórek, ez a nemes szőlőfajta, amit a zsidók igen szerettek. Máshol is találkozunk ezzel a kifejezéssel a Szentírásban. Például Isten mondja Izraelnek, hogy úgy ültettelek el téged, mint nemes szőlőveszőt, mint egy kiváló fajtát, ültettelek el téged az ígéret földjén, és mivé lettél, hogy elvadultál. Az énekek énekében találkozunk azzal, hogy a zsidók nem csak szőlőből készítettek bort, hanem gránátalmából is. Az énekek éneke 8. részének a 2. versébe olvassuk, hogy bevinnélek anyám házába, te oktatnál engem, én meg borral itatnálak, fűszeressel, gránátalma borral. A szüret szeptember közepén kezdődött a zsidóknál, és októberben ért véget. Nagy mulatságok kísérték, Sikem férfiairól olvassuk a Bírák könyvében, hogy kimenvén a mezőre leszületelték szőlőiket, mindjárt ki is taposták, és örömünnepet ültek. Örömünnepet ültek. És ezek után elkezdték szidalmazni Abiméleket, aki meg utána bosszút állt rajtuk. Az Ézsaiás könyve ugyancsak ezt mondja, elvétetett a vígság és öröm a kertből, a szőlőkben nem vigadnak, nem kiáltanak, mert véget vetettem az éneklésnek. Isten ítélete érte utol a zsidókat, ezért megszűnt az, ami addig szokásos volt, a szőlőkbe való éneklés. És vígság és öröm a szőlős kertekben. Az Ézsaiás könyvének a 65. részében az Úr idéz egy mondást, amit szüretkor mondtak a zsidók, mikor mustot lelnek a fürdben, ezt mondják, ne veszítsd el, mert áldás van benne. Ezt Isten mondja, hogy én se veszítem el az Izrael népét, mert van benne áldás, de meg fogom őket kicsit sajtolni. Ne veszítsd el, mert áldás van benne. A fürtöket természetesen kisajtolták, bort sajtókban nyom a bornyomó, olvassuk Ézsaiás könyvébe, vagy ugyanott, miért veres az öltözeted, mint a bornyomó ruhái? A sajtót egyedül tapostam. Ezt itt Isten mondja, de nyilván egy általánosan ismert képet használ. Jelzi egyébként azt is, hogy a zsidók a vörösbort jobban kedvelték, illetve hát leginkább azt termelték. A mustot a préselés után olykor szőlőmézzé főzték. Addig főzték, még ilyen egész sűrű valami lett belőle. Aztán utána ezt a sűrű valamit, amiben már alkohol nem nagyon volt a későbbiekben, ezt higították. És ezt itták. Olykor a Biblia ezt nevezi bornak. Attól függ, hogy milyen összefüggésben találkozunk vele. Nem mindenhol, de előfordulhat, hogy a bor szó ezt az édes, voltak épp majdnem ilyen szőlő szörtnek mondanánk, ezt jelentette. A hosszabb ideig tartani kívánt bort korsókba tették, ahogy utaltam is rá a régészeti leletek kapcsán, tehát cserépkorsókba vagy kőkorsókba, többször átfejték, amiről a Jeremiás könyvében olvasunk, Moábbal kapcsolatban, hogy nyugodtan élt Moáb, pihent az ő seprejében, és edényből edénybe nem öntötték. Edényből edénybe nem öntötték. Ezért maradt meg az íze, és nem változott el a szaga. Azt, amit rövidebb idő alatt akartak felhasználni, azt általában boros tömlőkbe öntötték. Mert a boros tömlőket sokszor használja a Biblia. Jézus is beszél róla, hogy az új bort új tömlőkbe kell tölteni, mert még egy kicsit forr, mozog, és aztán, ha ottan a tömlő le van zárva, akkor szétfeszíti a régi tömlő, de az új tömlő még rugalmas, jól bírja a tágulást. Ezeket a képeket tehát jól használta tulajdonképpen a későbbiekben az Úr Jézus is. Vendégségek, lakomák alkalmából aztán mindig használták a bort a zsidók, természetesen. Jobb könyvében olvassuk, hogy Jobb fiai és lányai elsőszülött bátyjuk házában ettek és bort ittak. Akkor történt velük a tragédia, mindnyájan meghaltak, rájuk szakadt a ház, de nem ezért, mert bort ittak és ettek, hanem másokból. Hogyha a zsidók művelték a szőlőt, de nem termett, akkor azt ők az Isten ítéletének fogták fel. Az is volt, van egy ilyen idézet az Ézsaiás könyvéből fölírva nékem, hogy mert tíz hold szőlő, egy hold, mondjuk maradjuk annyiban, hogy egy nap alatt felszántható terület, tíz hold, az tíz nap alatt felszántható terület, egy bád bort terem, vagyis 37 litert, hát az semmi. Ez ítélet. Ítéletként jelenik meg a zsidók előtt. Az is ítéletként jelenik meg, hogyha megművelték a szőlőt, de nem ihatták meg a borát. Mikás könyvében fenyegeti az Úr ezzel őket, hogy vetsz, de nem aratsz. Olajat sajtóz, de nem kened be magadat. Mustot is, de bort nem iszol. Bort nem iszol. Ítélet, hogyha nem ihatták a bort, ítéletnek tekintették, ha elhallgatott a szüretelők éneke, ahogy idéztem már Ézsaiás könyvéből. Természetesen az Isten tiszteleten is szerepet játszott a bor. Önálló áldozatként nem szerepelt a zsidók Isten tiszteleti kultuszában, de hozzáadták bizonyos áldozatokhoz. Például a Mózes második könyvében olvassuk, hogy egy bárányhoz végy egy tized lisztlángot, egy negyed hinnyi sajtolt olajjal vegyítve, ital áldozatul pedig egy negyed hinnyi bort adj hozzá. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ezeken a helyeken, ahol erről így szó van, hogy a bor az oltára kerül, nyilván az Úr Jézus Krisztus vérének, a messiás vérének előképeként szerepel ott is. Aki a bort a vérének a jelképévé tett az úrvacsora szereztetésekor. Pál is utal erre pont abba kapott fogadó igén, hogy ha kiontatom is ital áldozatként, ez az ital áldozat, ez bor is volt, és Pál azt mondja, hogy ha én is föláldoztatom, ha én is meghalok, miközben szolgálok nektek, azt én nem bánom, örömmel áldozom fel magam, érettetek. A papoknak is, meg a lévitáknak is kellett adni mustot, és bort is, mert ők nem tudtak ezzel foglalkozni. Ugye őnekik nem voltak földjeik, Izraelben nem kaptak ilyen jellegű örökséget, ők a templomban, a templom körül éltek, laktak, és abból éltek, amit hoztak nekik a templomba jövő hívők. Ezért olvassuk többször a Bibliában, hogy vitték a szent helyre is. Például a Sámuel első könyvében Anna, amikor elviszi Silóba az úrházába a kisfiát Sámuelt, magával visz három tulkot, egy bizonyos mennyiségű lisztet, és egy tömlő bort. Egy tömlő bort. Sámuel, amikor aztán Sault később királlyá teszi, ezt mondja, menj el, és a tábor töltyfájánál találkozom majd három emberrel, akik Bételbe mennek Istenhez, ott is volt az Úrnak egy ilyen szent helye. Az egyiknél három gödölje lesz, a másiknál három egész kenyér, a harmadiknál egy tömlő bor. Békével köszöntenek téged, és két kenyeret adnak, fogadd el azt a kezükből, és úgy is lesz az. Ha valaki útra kelt a zsidóknál, akkor is vitt magával bort. A Józsué könyvében olvassuk, hogy a gibeoniták, akik meg akartak menekülni attól, hogy a zsidók ugye kiírtsák őket, úgy tettek, mintha ugye eljött egy küldöttségük a zsidókhoz, pedig majdnem, hogy egy pár kilométerről jöttek. Eljött egy küldöttség, de úgy, mintha nagyon úgy csináltak, mintha nagyon messziről jöttek volna. A szamaraikra ócska zsákokat kötöttek, ócska megrepedezett és összekötözött boros tömlőkkel. Olvassuk a Bibliába. A zsidók meg se lepődtek azon, hogy boros tömlőkkel jönnek, mert hát olyan régóta jöttek, hogy ez alatt az idő alatt ugye a nap kiszitta, megette. Hát el is hitték nekik, amit elmeséltek nekik, és aztán megmenekültek, így maradtak életbe a gibeoniták egy csalásuknak vagy hazugságuknak köszönhetően. Bírák könyvében olvassuk azt is, hogy Gibeába ér egy utas a fiatal szolgájával, leül a város piacán, ahol egy öreg ember lép hozzá, kikérdezi, hogy honnan jött, hova megy, és akkor lényeg, hogy a megkérdezett utazó válaszol, és elmondja, hogy már itt ülünk egy ideje, és senki nem akar minket befogadni, pedig van szalmánk a szamarainknak, s kenyerem és borom is magam és szolgám számára. Utaztak a borral. Az se véletlen, hogy a Jézus irgalmas samaritánus példázatában, ugye a samaritánus úton van, amikor megtalálja az agyonvert, félig megölt embert a porba, és akkor lehajol hozzá, és bort önt a sebeire, hogy fertőtlenítse, és olajat. Bort, hát onnan vett ott bort, úgyhogy volt nála. Vitték magukkal, és eznek az alkohol tartalmánál fogva fertőtlenítésre is használták. Az olaj meg enyhítette a fájdalmat. Az biztos, hogy a zsidóknak a bor fogyasztása, már az erjedt bornak a fogyasztása is nem volt általában megtiltva. Lehetett fogyasztani, de bizonyos embereknek bizonyos körülmények között nem lehetett. Például a papoknak, amikor szolgálatba álltak, azoknak nem lehetett bort és részegítő italt inni. Ugyancsak volt a zsidóknál egy intézmény, a názír intézmény, amikor fogadalmat tettek, elkötelezték magukat az úrnak bizonyos emberek, aki názír fogadalmat tett, annak se volt szabad innia. Ilyen názír volt például Sámson. Ott olvassuk a Bibliába, hogy az ő édesanyjának sem volt már szabad bort innia. Úgyhogy az édesanyja is, amíg áldott állapotban volt vele, addig nem ivott egyáltalán bort. Keresztelő Jánosról is azt olvassuk, hogy ő se ivott bort. Az mondatik róla, hogy nagy lészen az úr előtt bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel anyjának méhétől fogva. Valószínűleg ő is ilyen názír fogadalmat tehetett, de ez nem biztos. Olyan is van, hogy valaki önként lemond egy időre a borról. Például Dánielről olvassuk, hogy amikor látott egy látomást, annyira megrendült, hogy gyászolni kezdett, és a gyászában 3 hétig nem evett húst, és bort nem vett magához. És nem kente meg magát olajjal 3 héten keresztül. Annyira megrendítette az a látomás, amit látott. Természetes ezek után, hogy az emberek ismerték a bornak a negatív hatásait. Noé az első a Bibliában, aki szőlőt ültet, aztán utána leszületeli, de a murciból egy kicsit sokat ivott, és fejébe szállt, még elérte a sátrát, ott le is vetkőzött, de aztán felöltözni már nem bírt, úgyhogy elaludtotta mesztelenül a sátra közepén. Ebből aztán súlyos bonyodalmak támadtak a fiai miatt, illetve fiai között, és azok leszármazottai között. De az Ószövetségben másutt is találkozunk ezzel, például Lót leányai leitatják az apjukat, hogy vérfertőzésre vegyék rá. Aztán a példabeszédek könyvébe, prédikátor könyvébe sok intést is olvasunk ezzel kapcsolatban, ahol mondja, hogy a paráznaság, a bor és a must elveszi az észt, megbolondítja az embert, mondja a bölcs. A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs. És a példabeszédek könyve 23. részében olvassuk még ezt, hogy kinek jaj, kinek ó jaj, kinek versengése, kinek panasz, kinek ok nélkül való sebek, kinek a szemeknek veressége, a bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására. Ne nézd a bort, mi veres szint játszik, mint mutatja pohárban csillogását, könnyen alácsúszomlik, végül, mint a kígyó megmar, és mint a mérges kígyó megcsíp. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot. És olyan leszel, mint aki fekszik a tenger közepiben, és aki fekszik az árbócnak tetején. Ütöttek engem, nekem nem fájt, vertek, nem éreztem. Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt. Mondja az ige, kinek jaj, kinek ó jaj, aki ezen az úton jár, mondja intőleg a bölcs Salamon. Persze tudtak a bornak a pozitív hatásáról is az emberek. Valószínűleg a szennyezett víz által szenvedett gyomor panaszokba Timóteus, és akkor azt javasolja neki Pál, hogy a gyomrod sokszori betegsége miatt élj egy kevés borral. Egy kevés borral, hogy az egy kicsit gyógyítgassa a gyomrát. Az nem volt annyira piszkos a bor, mint amennyire a víz az lehetett azokban az időkben. Használták, ahogy utaltam rá, az irgalmas samaritánus története kapcsán sebek fertőtlenítésére, mirhával összekeverve fájdalomcsillapításra. Így nyújtották Jézusnak a kereszten. ismerték azt, hogy bizonyos körülmények között megerősíti az embert. Hát Énekek könyvében mondja Salamon felesége, hogy bevisz engem a borozóházba, erősítsetek szőlővel, mert betege vagyok a szerelemnek. Úgyis előjön a Bibliában, mint amit ha mértékkel fogyaszt az ember, akkor felvidítja a halandónak szemét és szívét, fényesebbé teszi arcát az olajnál. Borvidámítja meg az élőket. Olvassuk. Annyit még elmondok, hogy ha a borról, mint italról beszélünk, akkor a Biblia egésze az embereket a józanságra inti. Józanságra inti, és óva mértéktelen ivástól, a részegeskedéstől. Jaj azoknak, mondja Ézsaiás, akik kora reggel részegítő ital után futkosnak és mulatnak estig, bor hevíti őket. Ámos könyvében olvassuk, hogy Isten súlyos ítélettel fordul azokhoz a vezetőkhöz, akik iszákosok. Halljátok meg a beszédet, kik Samária hegyein vagytok, kik nyomorgatjátok a szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, kik azt mondják uruknak, hozd elő, hadd igyunk. A keresztényekre is ugyanez érvényes. Azt mondja Péter apostol, hogy elég nekünk, hogy az életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtünk, járva részegségekben, dobzódásokban és ivásokban. A keresztények ezt nem gyakorolhatják. Ihatnak, de nem részegségig, nem megmámorosodásig. Vigyázzatok magatokra, mondja Jézus, hogy meg ne nehezedjen a szívetek dobzódásnak, részegségnek miatta, és rátok ne törjön váratlanul az a nap, tudnélik az én visszatérésemnek a napja. Pál inti a római hívőket, hogy mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban, részegségekben, bujálkodásban és feszlettségekben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézust. Az efézusiakat is felszólítja, hogy meg ne részegedjetek bortól, melyben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel, beszélgetve egymás közt zsoltárokba, lelki énekekbe. Az Új Szövetségben gyülekezet vezető pozíciókat nem is foglalhattak el olyan emberek, akik iszákosak voltak. Úgy a presbitereknél, vagyis az akkori lelkészeknél, a diakónusoknál, a tisztséget viselő özvegy asszonyoknál követelményként jelenik meg, hogy nem lehetnek iszákosak. Sok borivás rabjai, ahogy mondja a Biblia. De azt hiszem, hogy ezeket az igéket jól ismeritek és jól tudjátok. Röviden, vagy nem annyira röviden, de úgy általában ennyit szerettem volna a borról, mint italról mondani, és engedjétek meg, hogy még egy kicsit, mint jelképről is hadd beszéljek. Igazából ez a fontosabb része a mondani valómnak. Először is a Szentírásban, testvérek, a bor az Isten áldásainak a jelképe. Ahogy az elején is utaltam erre, az áldások jelképe. Akik olyan földművelő életet éltek, mint annak idején a zsidók, azok nagyon értették ezt a dolgot. Ők tudták, hogy nem lesz bor, ha Isten nem adja meg. Még a legutolsó pillanatban is tönkre, mert mint ahogy most is nem kedvez az idő a szőlőnek. A legutolsó pillanatban is, és ha volt szőlőjük és lett jó boruk, akkor abban ők Isten adományát látták, mert Isten adta a napfényt, a talajt, adta nekik az erőt, a kezüknek, a bölcsességet, a fejüknek, hogy tudják megcsinálni rendesen azt az anyagot. Isten áldásaként fogták föl. Mi nekünk már egy kicsit olyan egyszerű dolgunk van, mert megyünk a boltba, aztán veszünk egy üveg bort, vagy kettőt, aztán megisszuk otthon. Nincs benne a kezünk munkája, verítékünk. Nem vagyunk benne abba a dologba, amit elfogyasztunk. És ilyen módon azt sem nagyon érezzük, hogy ha Isten nem adta volna azoknak, akik ezt csinálták, azt, amit, akkor ez nem lenne itt most. Isten áldásainak a jelképe a zsidó emberek számára. De Isten azt mondta, hogy csak akkor áldja meg őket, borral is, meg egyebekkel is, hogyha neki engedelmeskednek. Ez egy feltétel volt. Azt mondja Isten, hogy ha valóban engedtek az én parancsolatomnak, melyet parancsolok néktek, úgyhogy az Urat, a ti isteniteket szeretitek, és neki szolgáltok teljes szívetekből, akkor megáldalak benneteket. Mivel megáldalak benneteket azzal, hogy esőt adok a te meződre alkalmas időbe, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd gabonádat, mustodat és olajodat. A zsidóknál elmaradt valamelyik eső, akkor végük volt. Mindenek vége. Elmaradt a korai eső, vagy a késői eső, az esős évszakokat megbillentek, akkor kész. Akkor ottan az öntözést még úgy nem ismerték, akkor vége volt mindennek. Fügtek Istentől. Azt akarjuk, hogy megadja, akkor engednünk kell neki. És amikor engedtek, mindig meg is kapták az Isten áldását. Megadta a gabonát, a bort és olajat azoknak, földi dolgokat, akik neki engedelmeskedtek. A szülők, amikor megáldották gyermekeiket, tudták, hogy Isten áldása nélkül ezek a gyerekek nem mennek semmire. Idéztem azt, amikor Izsák megáldotta Jákobot, és azt kívánja neki, hogy adjon az Isten te néked az ég harmatából, a föld kövérségéből és a gabonának, bornak bőségét. Vagyis Isten így áldjon meg téged mindennel, amire szükséged van, testedbe, lelkedbe. Ő ajándékozzon meg téged. És köztük, mivel? Borral. Ugyanaz Jákob áldásában, mit Júdának mond, ezt már idéztem nektek. Ha nincsenek ezek a dolgok, ha Isten nem áldja meg őket korai, késői esővel, nem áldja meg őket gabonával, borral, olajjal, akkor a zsidók számára az a halált jelenti. A halált, akkor az nem egy ilyen mellékes dolog, hogy ma a jövőre előhozzuk a kamrából, amit eltettünk, meg nem tudom. Volt ilyen azért, de sokkal jobban rá voltak utalva aktuálisan az Istennek a segítségére, áldására. Keresték mind ezért az Úrnak az akaratát, amelyik időben nem, akkor sajnos elég nagy szegénység és földönfutás következett a részükre. Tehát Isten áldásait szimbolizálja, úgy amikor mi az asztalra tesszük, akkor is úgy jusson eszünkbe ez, hogy nem csak a kenyérről, a borról is eszünkbe juthat, hogy Isten mennyi mindent megad nekünk, amire szükségünk van, úgy a földi dolgokat, mint aztán a lelki dolgokat is. Hadd szimbolizálja a számunkra is Isten ajándékait, és tudatosítsuk magunkból, hogy Isten minket is akkor áld meg, hogyha igyekszünk szeretni őt, és az ő útain járni, az ő akaratának engedelmeskedni. De nem csak az áldásoknak a jelképe a bor, hanem az Isten ítéletének is a jelképe a Bibliában. Ez már egy súlyosabb dolog. Isten maga is úgy jön elő a Szentírásban, mint egy bortaposó, aki tapossa a bort, vagyis tapossa az ő népét, sőt a népeket. Ézsaiás könyvéből olvassuk, hogy Isten tapossa a szőlőt, és piros lesz a ruhája, megtapossa a népét, megtapossa a népeket, ítéletet gyakorol. De kifejezetten a borról is olvassuk, hogy az úgy van, úgy szerepel, mint egy kehelyben lévő bor, amit Isten megitat az emberekkel, megitat a népével vagy a népekkel. Az Isten haragjának a pohara, haragjának a kelyhe ez. Tehát a bor ebben a pillanatban egy igen félelmetes dolog jelképévé válik, ugye Isten haragjának a jelképévé, ami az emberbe belemegy, ami az embert utoléri, ami az embert fölemészti, ami az embert tönkre teszi, megöli, elkárhoztatja. Egy rettenetes dolog az Istennek, az ítélő Istennek a kezébe esni, mondja a Szentírás. Az Isten ítélete szörnyű dolog, hogy ezt a keresztről is látjuk, ahol a saját fiát is megölt a mi érdekünkben. Aki magára vállalta a bűneinket, magára vállalta azok igazságos büntetését is. És bizony rettenetes dolog az Isten haragja tárgyává válni. A Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy Isten bíró, akinek pohár van a kezében, bortól pezseg, nedvel tele, ha tölt belőle még seprejét is issza a föld minden gonosztevője. Jeremiás könyvében azt mondja az Úr Istene, vedd el kezemből a harag poharát, Jeremiás, és itasd meg vele mindazokat a nemzeteket, akikhez küldelek téged, hadd igyanak és részegüljenek meg. A Jelenések könyvében is olvassuk, hogy az istentelen emberek isznak az Isten haragjának a poharából, mely elegyítetlenül töltetett az ő haragja kelyhébe. Ezek félelmetes képek, testvérek, a Szentírásba, és azt hiszem, hogy eszünkbe is jut az Úr Jézus Krisztus, aki a Gecsemáné kertjében úgy imádkozik az atyának, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem e pohár, e kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Ez a kehely, amire utal, ez az Isten haragjának a kehely, amivel az Ószövetségben és meg az Újban is találkozunk. Amit Isten érez az ellene lázadó bűnösök iránt, vagyis irántad, irántam, irántunk, mint bűnösök iránt, akik megszegjük az ő törvényeit, akik nem szeretjük őt, és egymás se igazán, és számtalanszor csinálunk olyat, vagy mondunk, vagy gondolunk olyat, ami kifejezetten más, mint amit ő mondott nekünk, vagy elmulasztjuk azt, amit ő akar, és nem istenítjük őt, hanem magunkat istenítjük, Isten haragszik ránk, ezt tudatosítsuk magunkba. Nehogy félre tájékoztassa magát valaki, hogy ő az Istent arra kötelezte, hogy őt mindig szeresse. Nem erre kötelezzük Istent, hanem a haragudjon rejánk. Csak az a döbbenet, testvérek, hogy ezt a haragot, ami Istenben fölgyűlt, hogy így mondjam, ezt beleöntötte egy kejbe, és odaadta Jézusnak. Jézus pedig átvette ezt. És megitta helyettünk, hogy ne nekünk kelljen meginni. Elvette rólunk azt a haragot, ami minket a kárhozatba visz, a kárhozatba sodor, és megszerezte nekünk a bocsánatot a bűneinkre a keresztjével. Ki itta helyettünk a pohárt, az Isten haragja, kelyhét, testvérek. Ez, most is eszünkbe kell gyűjtsön, amikor kezünkbe veszük ezeket a kelyheket is. Az, hogy mi kegyelmet vehetünk hitáltal, azt ő neki köszönhetjük, aki a harag poharát megitta helyettünk. Tehát Isten áldásai, de Isten haragját is jelképezi a Bibliában a bor. Végül Jézus Krisztussal is nagyon szoros kapcsolatban áll a bor. Az ő történeteiben is lépten nyomon találkozunk ezzel, ami jelzi, hogy ő ismerte az ő népét, látta, hogy mi van ott, mik a szokások, mivel foglalkoznak az emberek. Rengeteg története, példázata, cselekedete van, amiben a bor vagy a borászat szőlő szerepet kap. Nem is akarom ezeket sorolni. A szőlőmunkások példázata. Őt fölfogad a gazda, és van, akit reggel, délben, délután, meg este, és utána mindegyiket egyformán jutalmazza. Azokat is, akik egész nap dolgoztak, ugyanannyival áldja meg, mint azokat, akik csak egy kicsi időt dolgoztak a szőleibe. Ezzel érzékeltet, hogy milyen kegyelmes az Atya, milyen irgalmas az Isten. Aztán a gonosz szőlőmunkások példázatával, hogy Isten mennyire szereti az ő népét, hogy küldi hozzájuk a szolgáit, de azok mindegyiket elküldik, elcsapják. Végül az Atya elküldi az ő szeretett fiát is, és azt is agyonverik, megölik, kidobják a szőlőből azok, akikre rábízatott a szőlő. Ítéletet hirdet ezzel Izrael népének vezetői fölött, akik ezt cselekedték, hogy őt elvetették. Jézus csodálatos, amikor a kánai mennyegzőben van, és amikor elfogy a bor, akkor vizet öntet a kővedrekbe, és átváltoztatja a vizet borrá. Megdicsőíti ezzel magát, megmutatja azoknak, akik mindennek tanúi, hogy ő sokkal több, mint egy ember. Ő az Isten fia, aki a vízből bor tud alkotni. A semmiből, ha szabad így mondanom, teremteni képes. Hisznek is benne sokan, ahogy olvassuk ott a Szentírásban, látva az ő erejét, az ő hatalmát. Csodálatos az, testvérek, hogy az Úr Jézus aztán a bort az utolsó vacsorán az ő vérének a jelképévé teszi. A bor, amit megiszunk az úrvacsoránál, az nem Jézus vére, nem változik át, az bor marad. Jelképezi a Jézus vérét, amit érettünk áldozott, amit érettünk ontott. Így vesszük azt magunkhoz, mint ami emlékeztet minket az ő fölláldozott életére, amely által nekünk bűnbocsánatot és üdvösséget, Istennel való drága közösséget szerzett, itt a földi életre és az örökké valóságra is. Az ő szeretetére emlékeztet minket a bor, amit magunkhoz veszünk, és az ő dicséretére, az ő iránta való bizalomra és szeretetre indít bennünket. És azt is alá kell még húznom itt, testvéreim, hogy a Biblia feltűnő módon hangsúlyozza azt is, hogy amit a bor adhat az embernek, azt az ember Jézustól kapja meg igazán. Ilyen értelemben az Úr Jézusra is utaló eszköz a bor. Mert ugye emlékeztek, hogy mondtam, hogy mit mondott Salamon, hogy a bor megvidámítja a szívet, de ki vidámítja meg igazán a szívet, ha nem Jézus. Mondtam, hogy úgy tekintettek a borra, mint erőforrásra. Erősítsetek engem borral. De mit mond Pál? Mindenre van erőm a borban? Nem. Mindenre van erőm a Krisztusban. Honnan van a vigasztalás? Vigasztalja, azt mondja Salamon az egyik helyen, hogy aki el van keseredve, adjatok neki egy kis bort. Vajon a bor vigasztalja meg a gyászolót? Vagy a szenvedőt? Igazából Jézusban van minden vigasztalásunk. Ő a vigasztalásnak az Istene, nem a borban. Ki vezetheti a nyelvünket? Vezetheti a bor is. De lehet, hogy olyan szavakat mondok, amiket Jézus ad a szánkba. És a beszédünket nem a bor diktálja, hanem ő vezeti. És akkor mást fogunk mondani. Hogyha valakinek lelkiismeret furdalása van, igyon bort, mert az megnyugtatja a lelkiismeretet. Nem, menje Jézushoz, és kérjen tőle bocsánatot, és nyugodjon meg az ő bocsánatának az ígéretébe. És megnyugszik a lelkiismerete. Ha valakinek gondjai vannak, igyon bort, nem. Tárja föl minden kívánságát az Úr előtt, akinek gondja van reá, és betölti majd az Isten békessége. Látjátok, és így lehetne sorolni. Azt mondja, hogy ne bibliai dolgot mondjak, in vino veritas, a borban az igazság. Nekünk Krisztusban van az igazság. Ő maga az igazság. Ha ő benne hiszünk, akkor az igazságban hiszünk, és az igazságra épül az életünk, és nem fogunk félrecsúszni. A bor mámorossá tesz, Jézus józanná tesz bennünket. Elveszi az ítélőképességet, Jézus helyreállítja az ítélőképességünket. Van, amikor ellentétesen, de a bor testvérek mindenképpen Jézusra utal. Jézusra mutat, Jézushoz terel minket, és ilyen értelemben túlmutat önmagán. Ez már a bornak egy kicsit olyan misztikus értelmezése, de mégis igaz, megáll, helytáll a Biblia alapján. Azzal zárom be, testvérek, hogy hálaadás ünnepe van, akkor hálát adunk a kenyérért és a borért, ma különösen a bort hoztam elétek. Igen, hát magára borért is hálát adunk. Azért, hogy ott lehet az asztalunkon, és mértékkel élhet, aki szabad erre, vagy aki szereti. De nem csak a borért adunk hálát, hanem mindazért, amit az jelképez. És hálát adunk azért, hogy olyan sok földi áldást kapunk Isten kegyelméből naponta. Hálát adunk azért, mert a harag poharát kiitta helyettünk Jézus. Nem kell nekünk már kiinnunk. Hálát adunk megváltóért, a megváltónkért, az igazi szőlőtőért, akibe hitáltal kapcsolódva részesülhetünk minden javaiból. És sok mindenért még hálát adhatunk neki. Legyen a hálaadás a szívünkben ezen a mostani vasárnapunkon. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a Bibliában elénk adott, hogy te ajándékozó Isten vagy, aki valóban a földi dolgainkról is gondot viselsz, de még inkább az örök életünkről gondoskodsz. Köszönjük néked, Atyánk, hogy adtad nekünk a Krisztust, akiben sokkal több rejlik, mint a legértékesebb borban. Köszönjük néked, hogy aki ő benne hisz, az igazán boldog, felszabadult és békességes ember lesz. Itt a földön is, de örökké is. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy ne a bortól várjuk azt, amit Krisztustól kaphatunk meg egyedül. Segíts, hogy hadd lássuk Krisztust, a te drága fiadat, és hadd kerüljön a bor is helyre az életünkbe, ha ne talántán nem lenne a helyén. Kérünk téged arra, hogy segíts naponta hozzád jönni Krisztus, belőled kortyolni, belőled inni, igéddel üdíteni a mi lelkünket. Köszönjük néked, hogy te más vagy, te több vagy, te csodálatosabb vagy mindennél. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt megértenünk, és segíts hinnünk benned. Segíts követnünk téged, segíts szeretnünk téged, segíts ragaszkodnunk hozzád. Segíts, hogy ne a borról tudjunk csak beszélni, hanem tudjunk rólad is beszélni, aki értékesebb vagy minden jó bornál, minden értékes bornál. Köszönjük, hogy te lehetsz a nyelvünkön. A te jó ízedet énekelhetjük minden napunkon, itt is és örökké. Áldunk téged azért a drága ígéretedért, Krisztusunk, hogy egyszer majd az új égen és az új földön együtt leszel velünk, együtt leszel a te népeddel, és eszel és iszol velünk új bort. Köszönjük te néked, hogy megáldasz minket majd, és csodálatos közösségünk lehet majd veled. hadd legyen már most is itt az Úr asztalánál is, közösségünk veled és egymással is, örömben és békességben. Köszönjük, hogy magasztalhat és dicsőíthet a szívünk, azért, mert szeretsz minket, és megáldasz mindennel, amire szükségünk van. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, ha valaki kíván élni az úrvacsorával, és jogosult is erre, Istentől kapott felhatalmazással, szeretettel várjuk az Úr asztalánál. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, nyugdíjas délután lesz hétfőn 14:30-tól, a keddi bibliaórákat, az ifjúsági órákat, énekkart, hittanórákat a szokott időben megtartjuk, szeretettel várjuk a testvéreket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Molnár Károlytól búcsúztunk, akit 81 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. Csütörtökön 13 órakor volt a temetése, a Bajai úti református temető urnafalánál. Isten békességét és vigasztalását kívánjuk itt maradott fiainak és menyeinek, unokáinak, mindenkinek, aki ismerte és szerette őt. Hadd hirdessem, hogy szeptember 25-én esküvő is lesz a gyülekezetünkben. A Honvéd téren kéri Isten áldását házasság kötésére 16 órától Török Szabolcs és Kis Jakab Réka. Isten vigye teljesedésbe szent szándékukat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérei, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és egyaránt készülve az úrvacsoraosztásra, a 240. énekünk első 3 versét énekeljük el. 240. első 3 versét. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szentséges vacsorát. Elég adja ez Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben így módon. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárult,